Drága mennyei atyánk, az Úr Jézus Krisztus szent nevében köszöntünk téged a királyi székedben, és hálát adunk azért, hogy a szent vér, ami megigazított bennünket, ennek eredményeképpen a szent színed elé járulhatunk, bármikor, amikor szükségünk van arra, hogy veled közösségben legyünk. Köszönjük, atyám, a jelenlétedet, köszönjük a szent szellemedet, az ő erejét, ami megnyilvánul, hálát adunk, hogy működnek a szellemi ajándékok, és a mai napon is szabadulások, gyógyulások fognak történni az ige hirdetését követően. Mert ez így működött a korai egyházban is. Köszönjük, Úr Jézus, a szent véráldozatodat. Hálát adunk azért, hogy te megváltottál bennünket a betegség, a szegénység és a szellemi halál ákától. Megvalljuk, hogy szabaddá tétettünk Krisztusban, áldottá tétettünk Krisztusban. Gyógyulás, gyarapodást nyertünk a szent véráldozatod által. És soha nem volunk kudarcod, semmilyen területen sem, mert a nagyobb lakik bennünk, aki győzelemre visz. Hálát adunk, Uram, a mai napért. Köszönjük, Uram, a te jelenlétedet, a te érintésedet, a te szabadításodat, a te erős karodat. És hálát adunk, Uram, a szabadítás öröméért, a békességedért, ami a szívünkben van. Köszönjük mindazt, ami tőled származik. Mert tudjuk, hogy egy szerető atyától csak tót kaphatunk. Köszönjük, Uram, hogy te tanítasz bennünket, hogy növekedést veszünk a mai napon is általad. És örvendezünk együtt, dicsérve, magasztalva és áldva téged. És megemlékezünk a mai napon a pünkösdről, a Szent Szellemed eljöveteléről és kiáradásáról az Úr Jézus Krisztus nevében. Amen. Amen. Köszönjük a szomszédodat, és mondd neki azt, hogy szárnyalj a Szent Szellem által. Az Úr Jézus Krisztus szeretetével köszöntünk mindannyiótokat. Ma a pünkösdről fogunk szót ejteni. Egy picit visszatekintünk a húsvétra. Húsvétkor végeztetett el az isteni terv a Kálvárián. Tehát az volt a megváltás műve, hogy a bukott embert vissza tudja állítani a paradicsomban, mondhatom így is. Aztán 40 napig a feltámadás után Jézus megjelent, és ez a keresztény egyházaknak és a keresztényeknek a hitük alapja, hogy Jézus él, megfeltámadt. Tehát a mennybe menetel az húsvét után 40 napra történt, mert az atya felvitte a jobbjára. Tehát Jézust a jobbjára jutette, és ő mai napon is ott van, és ő a közbejárunk, a szószólunk, a közvetítőnk, mint egy ügyvéd, ha most földi viszonylatban szeretnék hasonlatot mondani. De mielőtt felment, vagy felvitetett inkább, ez a helyesebb szó, előtte a tanítványokat megáldotta. A Lukács 24:49-et fogjuk olvasni, és nem csak megáldotta a tanítványokat, hanem ígéretet is tett. Tehát a Lukács 24:49.
És íme, én elküldöm tireátok az én atyámnak ígéretét, ti pedig maradjatok Jeruzsálem városában, míg nem felruháztatok mennyei erővel.
Itt az Úr Jézus még a földön van, de tesz egy ígéretet, hogy lesz egy személycsere. Kicsit lehet, hogy burkoltabban olvashatjuk itt. Azt mondja, hogy én elmegyek, nekem el kell mennem, de hogy ne maradjatok egyedül, ezért küldök valakit helyettem. És ez a valaki, ez a segítő, a támogató, a vigasztaló, a Szent Háromság harmadik személye, a Szent Szellem, vagy ha eddig másképp hallottátok, akkor Szent Lélek, ugyanarról van szó, csak mi azért használjuk a Szent Szellemet, mert az eredeti görög nyelven is így használják, de így használja a latin és a német, az angol is. Tehát ez a pontos. Muszáj megkülönböztetni a szellemet a lélektől, mert hogyha lenne két gyermekünk, és az egyik Gábor lenne, másik Gabriella, és mind a kettőt úgy befejeznénk, hogy Gabi, gyere, légy szíves ide, akkor futna mind a kettő, mert nem értenék, hogy kihez szólunk. Tehát azt kérte az Úr Jézus, hogy miután ő felvitetik a mennybe, ti, tehát a tanítványok, ti maradjatok együtt, és fog történni valami. Közben elalapozunk az apostolok cselekedeteinek az első fejezetéhez, és ugye elérkezünk a pünköstől is. Tehát húsvéttól 40 nap a mennyben menetel, és a mennyben meneteltől 10 nap a pünköst. A pünköst azt jelenti, hogy 50-edik. Tehát gyakorlatilag húsvéttól pünkösdig 50 nap telt el. És az 50. napon megtörtént a nevezhetjük égi csodának, a Szent Szellemnek a kiáradása, és ez egyben az egyháznak, a globális egyházra értem, a születésnapja. Úgyhogy ma születésnapot ünneplünk. Az egyház születésnapját. Apostolok cselekedetei első fejezetben, a 3-astól az 5-ösig olvasuk egyszer.
Akiknek az ő szenvedése után sok jel által meg is mutatta, hogy ő él, 40 napon át megjelenvén néki, és szólván az Isten országára tartozó dolgokról. És velük összejövén meghagyja nékik, hogy el ne menjenek Jeruzsálemből, hanem várják be az Atyának ígéretét, melyet úgymond hallottatok tőlem. Hogy János ugyan vízzel keresztelt, ti azonban Szent Szellemmel fogtok megkereszteltetni nem sok nap múlva.
Gyakorlatilag ez 10 nap volt. Hát kitartóan imádkoztak, ahogy Jézus kérte, nem szélettek szét. 8-as verset nézzük még.
Hanem vesztek erőt, minek utána a Szent Szellem eljön reátok, és lesztek nékem tanúim úgy Jeruzsálemben, mint az egész Judeában és Szamáriában, és a földnek mind végső határáig.
Amen. Azt mondta, hogy vesztek erőt. Ezt mondta a tanítványoknak. Gyakorlatilag ez az erő, ez az isteni erő, ami a Szent Szellem által van meg nekünk is, ez gyakorlatilag ugyanaz az erő, amivel Jézus szolgált. Mert amíg ő nem ment el a Jordánhoz, és nem keresztelkedett meg, addig nem történt semmilyen csoda a földi életében, a földi pályafutásában. Ha Jézusnak szüksége volt a Szent Szellemmel való betöltekezésre, akkor a mostani keresztényeknek látható, hogy ugyanolyan szükséges és fontos, hogy betöltekezzenek Szent Szellemmel, mert azt az erőt kapják meg, mint Jézus, amikor a Jordánban megkeresztelkedett. És ugye galamb képében rászállt, mint egy galamb rászállt a Szent Szellem. És nem Jézus tette a csodákat, hanem a Szent Szellem ereje hozta elő a csodákat Jézus által. És amikor a Földön is történnek csodák, gyógyulások, szabadulások, nem a pásztor, vagy akárkit mondhatnék, nem ő gyógyít, hanem a mennyei erő, a Szent Szellem ereje árad ki valakin keresztül. Hát Isten ezt így tervezte el, hogy ez az erő valakin keresztül kiáradhasson. Az apostolok cselekedetei második fejezetben az első 4 verset nézzük.
És mikor a pünkösd napja eljött, mindnyájan egy akarattal együtt valának. És lőn nagy hirtelenséggel az évből, mint egy sebesen zúgó télnek zendülése, és elteli az egész házat, ahol ülnek vala. És megjelentek előttük kettős tüzes nyelvek, és üle mindenikre azok közül. És megtelének mindnyájan Szent Szellemmel, és kezdének szólni más nyelveken, amint a Szellem adta nékik szólniuk.
Amen. Ugye meglepődnénk egy picikét, hogyha itt most elkezdenénk imádkozni, imádkoznánk egy órát, 2 órát, és egyszer csak ilyen gyertyalángok gyúlnának előttünk, és nagy zúgás, és egyszerűen megjelenne a Szent Szellem. Nem látható formában, hanem jelekkel. Igen, jelekkel. A Szent Szellem a Szent Háromságnak a harmadik személye, Isten földi képviselője a Földön, az első pünkösd óta, mert Jézus a helyet cserélt. És Isten ereje a Földön, a Szent Szellem. 2 évvel ezelőtt. Nem mindenki érti sajnos a pünkösdi eseményeket, és a pünkösdnek a lényegét. És még kevesebben értik a nyelveken szólásnak a szükségességét, fontosságát, és a tudatlanság miatt az emberek néha szélsőségekbe esnek, illetve nem biblikus szokásokba esnek bele. A Bibliának nagyon sok mondani valója van ezzel kapcsolatban. Ha nem is teljes egészében, de néhány dolgot ma megnézünk. és egy könyvet szeretnék nektek mutatni, aki még nem ismerné. Ebből vettem ki egy-két gyakorlati történetet, példát. Ez pedig a Nyelvek titkai Kenneth Hagennek a könyve. Ez a Szent Szellemmel foglalkozik, és elsősorban a nyelveken szólással. Úgyhogy ez egy kiváló könyv arra, hogy szorosabb kapcsolatban legyünk Isten Szellemével. Istennek több imádkozó emberre és hívőre van szüksége, hogy az imák által elvégezhesse a munkáját itt a Földön. Ezért vannak imakörök, ha kicsibe kezdjük, akkor mi is imádkozunk az alkalom végén egy-két imát, ahogy az időnkbe futja, de úgy hallom a környező gyülekezetekben is teszik ezt. Nem mindenhol van lehetőség külön imakörre összejönni egyéb dolgok miatt, de Pesten van hétközben, és ezt internetrádió lehet hallgatni, és hát havonta, egyszer pedig van egy ima konferencia, tehát nagyon fontos az imádság az utolsó időkben. Mi történik akkor, amikor a Szent Szellem betölti a szíveket? Hát egyrészt ugye betölti az isteni erővel, másrészt pedig képességet ad arra, hogy egy természet feletti életet éljenek. Tehát ez a két fő ismérve, hogy mi történik, miután valaki Szent Szellemmel betöltekezett, vagy megkeresztelkedett. Nem szabad leragadni az első megtapasztalásnál. Vannak, akik, és a könyvben is van erre példa, akik az első élményük valami nagyon nagy élmény. És arra vágyakoznak, és akkor várják a jövő évi evangelizációs alkalmat, hogy majd akkor ismét találkozik ezzel a megtapasztalással. De hát nem szükséges egy évig várni, mert ennek mindennapos valóságnak kellene lenni a hívőknek az életében. Tehát a Szent Szellem hol lakik? Itt a templomunkban. Isten a testünket nevezi templomnak, agyagedénynek is többek között, mert ugye Ádámra gondolva földből lett megformázva, és a Szent Szellem itt lakik belül, adásunkban. A Szent Szellem betöltekezés az egy egyszeri alkalom. Igen, azt mondja, hogy aki kér, azt kap, aki megkéri a Szent Szellemet, és szeretne beteljesedni vele, azt megkapja. Lehet, hogy lesz valami megtapasztalása, lehet, hogy nem lesz semmi. Nem ez a lényeg. De az a lényeg, hogy ha bennünk lakozik a Szent Szellem, akkor ez mindennapos valósággá kell, hogy váljon. Gondoljatok vissza Jézus életére, arra 3,5 évre. Ment mindenfelé, csodákat tett, gyógyulások jöttek elő, szabadulások jöttek elő, a Szent Szellem ereje által, mondhatom naponta többször is. Nekünk tudatosítanunk kell azt, hogy az Úr jelenléte a Szent Szellem által az bennünk lakozik. Mert az 1 Jánosban olvassuk azt, hogy nagyobb lakik bennünk. Tehát tudatosítanunk kell, hogy a nagyobb lakik bennünk. Tudatosítanunk kell, hogy Isten országa bennünk van, mert Jézustól megkérdezték a tanítványok, hogy mikor fog eljönni Isten országa. És azt mondta, hogy már bennetek van. Nem szemmel láthatólag jön el, olvashatjuk valahol az evangéliumokban, hogy nem szemmel láthatólag jön el, hanem szellemi értelemben az bennünk van. És gyönyörű volt a festi tanítás, dicséretről szólt, Isten dicsérete, magasztalása. És ugye sokszor vágyunk, hogy Isten dicsőségével legyünk. Természetesen, amikor összejövünk, és együtt dicsérjük az Urat, vagy együtt imádkozunk, természetesen, hogy összevont kenet és összevont hit van jelen. Ugyanezt történik ugye egy nagyobb összejövetelen, amikor evangelizációs alkalom van, vagy ehhez hasonló. De nem kívülről kell várni Isten dicsőségét, hanem az ott van megint belül. Tehát csak meg kell engedni, hogy kiáradjon. Egyszer Bill Kaiser mondta talán egy-két évvel ezelőtt, hogy kopogtasd meg a mellkasod, és mond neki, hogy jó reggelt, Szent Szellem, mindjárt kiengedlek és kiárasztalak. Bizony. Tehát azt kell tudatosítani, hogy az az erő, ami Jézussal volt, az ott van mindenkünkben benne. Csak kérdés, hogy munkára fogjuk-e? Engedjük-e, hogy áradjon? Vagy visszafogjuk? Tehát járjunk vele szorosan közösségben. Mert ha nagyobb bennünk van, és ezt megértjük, akkor a nagyobb mindig győzelemre akar vinni bennünket. A nagyobb mindig akar vezetni a helyes úton. Ez a nagyobb mindig akar tanítani. Kérdés, hogy hallgatunk-e rá. Tehát nem kell várni egy következő nagy, úgymond durranásra, hogy majd jön egy evangelista a siófokra ősszel, és akkor majd oda megyünk el, hanem az az erő ott van bennünk. Engedjük, hogy munkálkodjon. És naponta élvezzük ennek az előnyeit. Gyakorlatilag mondhatom úgy is, hogy egy erőmű van benned. Erőmű. Az egy nagy objektum, és egy igen sok, mondjuk ha egy elektromos erőműről van, akkor nagyon-nagyon sok áramot tud termelni. Az a Szent Szellem, aki erőműként benned van, az 1 Mózes 1-ben az elején ott kezdődik, hogy Isten szellemmel lebegett a vizek felett a teremtéskor. És amikor a teremtés történt, nem csak a Földre kell gondolni, hanem az univerzumra is. Az az erő, amely megformálta az univerzumot, a különböző bolygókat, meg a csillagrendszereket, megformálta a Földet, a hegyeket, a tengereket és mindent, nem kis erőnek kellett lenni ehhez, jelen lenni. Ez az erő van bennünk. Ugyanez a Szent Szellem van bennünk. Tehát tisztában kell lennünk az erővel. Ez az erő nem érzés. Lehet, hogy érzéssel párosul időnként, tehát nem kizárható. Melegség, bizsergés, vagy éppen lúdbőrözés. De nem szabad az érzésre hagyatkozni. Gyakorlatilag az erő az elsősorban képesség. Képesség. Ez az erő, ami bennünk van, ez gyakorlatilag kívülről is felismerhető. És bizonyára jöttek oda hozzád is már, úgyhogy tessék megmondani, hogy hol van ez az utca, hány óra van, és egyéb ehhez hasonló. Miért pont hozzád? Mert valamit érez. Nem tudja, hogy mit, de tudja, hogy ehhez az emberhez kell oda mennem. És mindjárt kap egy Jézus képet tőled. Kenneth Hagin szolgálatában történt a következő. Fenne van ebben a könyvben, amit mutattam, amelyiknek az a cím, hogy a nyelvek titkai, a felsőházban történtek után. Kenneth Hagin tanításából állították össze. Kenneth Haginről annyit szükséges tudni, hogy közel 70 évig szolgálta az Urat, és olyan mély közösségbe került Istennel, hogy Jézus személyesen többször tanította. Úgyhogy érdemes az ő nyomdokain haladni. A fia ír egy bevezetőt, és azt írja, hogy volt, amikor este lefeküdtem, és édesapám az íróasztalnál ült. Egy kis lámpánál, és Biblia könyve van a széjjel, széken, földön, szőnyegen, mindenfelé. Éjszaka, amikor fölébredtem, akkor is úgy láttam. Reggel, amikor édesanyám fölkeltett, hogy menjek iskolába, akkor is még úgy volt. Tehát egész éjjel az Úrral foglalkozott. Reggelinél odaült, hogy közösségben legyen a család. Utána felöltözött, és elment intézni az ügyeit, a gyülekezetnek a különböző ügyeit. Tehát nem feküdt le, és azt mondta, hogy majd a Szent Szellem felfrissít. Csak azt akartam ebből szemléltetni, hogy bizony nagyon-nagyon sok időt töltött, és így került elő az ige mélységére, és szoros kapcsolatban az Úrral. Lényeg az, hogy amikor elkezdte a szolgálatát, azt hiszem 18 éves korában, akkor újjá volt születve. De még nem töltekezett be Szent Szellemmel. Nemrégen megkérdezték tőlem, hogy mi az, hogy felkent. Erre nagyon egyszerű a válasz. Akire Isten az elhívásnak a köpönyegét ráadja. Ez egy nem látható köpönyeg, vagy köntös, vagy palást. És emlékezzünk, a királyoknak régen palástjuk volt. Meg Illésnek is volt egy palástja, amit ugye elődömsre hagyott, illetve rápottyant. És az Ószövetségben olvashatunk ezekről. Gyakorlatilag ez a köpönyeg, palást, ezt tartalmazza a felkenetést, a felkenetéshez szükséges erőt és képességet. Úgy történik, hogy az Úr megmutatja, pontosabban, ha valaki van a gyülekezetben, hogy Isten elhívása van felette, azt megmutatja az illetőnek is, és megmutatja a pásztorának is. Ez így működik, és így korrekt. Jó, mind a ketten tudnak róla. És nem olyan túl régen történt a másik gyülekezetben, hogy megint elővettem a morfondírt, mert többször felhozta az Úr, hogy az egyik testvérünknek van elhívása. És hát nem akartam túl sokáig engedetlen lenni. Odaálltam elé, és megkérdeztem tőle, hogy nem gondolod, hogy az Úrnak van veled valamilyen terve? És tudjátok, hogy mi volt a válasz? Az, hogy de igen. Tehát én döbbentem meg majdnem rajta. Azt mondta, igen, tudom. De akkor mondom, nincs miről beszélni. Csak tovább, ezen az úton. Na most az előjáró pásztor is ugyanazt mondja, hogy neki be kell jelenteni, hogy a gyülekezetben a pásztor úgymond talált az Úr által egy elhívottat, és neki is oda helyezi a szívére, hogy ez valóban Isten elhívottja. Mert ugye nem érdemes odavinni mondjuk egy barátot, vagy egy, hogy szokták ezt mondani, hogy mondjuk pásztornak van egy kedvence, és akkor oda viszi, de hát az Úr nem mutatja meg, akkor nem fog imádkozni felette. Gyakorlatilag, amikor az előjáró ráteszi a kezét, akkor ez a köpönyeg ugye átplantálódik, meg a képességek. Meg ami a szolgálathoz szükséges ajándékok. De Isten nem adja oda annak, akit ő nem hívott el. Tehát gyakorlatilag megtörténhet esetleg a kézzelátétel, elő is fordul azért ez, mert hát emberből vagyunk, hogy olyanok is szolgálnak, azoknak nincs elhívásuk, de a gyümölcsökről ez ugye ki fog derülni előbb-utóbb. Tehát a lényeg az, hogy a felkent az, akit Isten elhívott, az előjárója imádkozik érte, és Isten felszereli azokkal az eszközökkel és képességekkel. Vehetem a katonát példának, mert őt is felszerelik, egyenruhával, bakancsal, fegyverrel, hátizsákkal és mindenféle eszközzel, hogy ő alkalmas legyen arra, hogy kimenjen a csatatérre. No, az történt, hogy a Hégen gyülekezetében volt egy bizalmasa, egy Cox nevű bizalmasa, akit érdemes említeni, és volt egy házas pár, aki európai útra készült. Közben pünkösdiek is érkeztek a gyülekezetbe, mert a saját gyülekezetük nagyon sok mérföldre messze volt, és odajöttek. De ők már nyelveken szóltak. Aztán ez a házaspár egyszer azt mondta ennek a bizalmasának, ennek a Coxnak, hogy ha itt nyelveken fognak beszélni ebben a gyülekezetben, akkor mi ide többet nem jövünk. Nem tudta, nem ismerte fel, vagy nem kapott tanítást róla, hogy gyakorlatilag a nyelveken szólás egy igei dolog és nagyon fontos dolog. Aztán, amíg elmentek Európába 3 hónapra egy útra, a távol létük alatt Kenneth Hagin betöltetkezett nem szellemmel, és elkezdett nyelveken beszélni. És egyedül ezt a bizalmas barátjával, Coxtal osztotta meg, aki igeileg és szellemileg egy erős ember volt. Hazajött a házas pár, és megint ugye összetalálkoztak a közös ismerősükkel, ezzel a Coxtal, és azt mondja ez a házas pár, hogy valami történt a mi pásztorunkkal. Először Cox megijedt, hogy valahonnan megismeszelték, vagy valaki ugye elsutyorogta, elplektálta a dolgot, de aztán kiderült, hogy nem erről van szó, mert azt kezdte mondani ez a házas pár, aki 3 hónap után hazatért, hogy a pásztorunk sokkal jobb prédikátor lett. Van valami, ami eddig nem volt. Azt mondja, amikor prédikál, akkor lehet érezni. erő van benne abban a prédikációban. Nem úgy, mint korábban. És az üzeneteinek ütése van. És a szavai mögött hatalom van. Emlékeztek, hogy Jézusnak is azt mondták, hogy ennek a szavai mögött milyen hatalommal beszélek? Hogy hatalom van mögötte. És az házaspár még azt is mondta, hogy ezek a tanítások igazán jó hívőt faragnak belőlünk. Mert ezek a tanítások megerősítenek és formálnak bennünket. És a pásztorunk az erőnek és a szellemnek a mélységében van. Tehát ezt ők egyszerűen csak értékelték. Gyakorlatilag nem csak ők, hanem a gyülekezet többi tagja is érzékelte ezt a többleterőt, ami a Szent Szellem keresztségből adódott. János evangéliumhoz lapozzunk el. A hetedik fejezet. János evangélium hetedik fejezet. Tudnunk kell, hogy ez az erő elsősorban azért adatott, hogy megállhassunk másokat. De ha már ez az erő rendelkezésünkre áll, akkor neked is segít, ha éppen valamilyen próbán kell keresztül menni, hogy könnyebben átmenjünk a nehézségeken. Tehát János evangélium 7. fejezet, 37-39.
Az ünnep utolsó nagy napján pedig feláll a Jézus és kiállta, mondván: ha valaki szomjúhozik, jöjjön én hozzám és igyék. Aki hisz én bennem, amint az írás mondotta, élő víznek folyamai ömlenek annak belsejéből. Ezt pedig mondja vala a szellemről, akit az ő benne hívők vesznek majd, mert még nem adatott a Szent Szellem, mivel hogy Jézus még nem dicsőítették meg.
Amen. Hát visszakanyarodtunk még arra az időre, amikor Jézus a Földön volt, és ő ugye megint előrevetíti azt, hogy ha eljött fog jönni a Szent Szellem, akkor ugye mi erőt veszünk tőle, és amikor bennünk van a Szent Szellem, akkor gyakorlatilag élő víznek folyamai ömlenek belőlünk. Tehát a Szent Szellemnek a legfontosabb teendője ismérve, hogy ez az erő rajtunk keresztül kiáradjon a világ felé. Egyrészt a gyógyulások miatt, és ugye az evangélista szolgálatban előteljesebben működik a gyógyítások ajándéka, pontosan azért, hogy a világ meglássa azt, hogy Jézus él, és ma is gyógyít. A lényeg nem az erő érzékelésében van, hanem hogyha mi átadjuk magunkat, akkor ez az erő ki tudjon áradni rajtunk keresztül. És egyszerűen csak szólsz hozzá, hogy áradj, 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 mint itt az énekben is hallottuk. Hegen azt tapasztalta, hogy mielőtt Szent Szellem keresztséget vett volna, gyakorlatilag megelégítetlenül távozott az ima szobájából. Hát úgy érezte, hogy nem teljes ez az ima. De miután betöltekezett Szent Szellemmel, azaz Szent Szellemnek keresztséget vett, minden alkalommal megelégedettséggel távozott az ima szobából. Egy elégedettség volt a szellemében. Tehát a nyelveken való ima az ad egy pluszt. Pontosabban írja Hegen is, hogy egyszer elkezdett imádkozni nyelveken, akkor vagyunk egyébként legszorosabb kapcsolatban Istennel, mert azon a frekvencián vagyunk, azon a hullámhosszon vagyunk. És Isten megjelentette, hogy a családjában valami probléma van, valami baj van. És megkérdezte az Urat, hogy a feleségem? Azt mondta, nem. Gyerekek? Nem. Hát akkor ki? Hát a mama. Tehát ő mindent tudott előre, és ezért tudott előre imádkozni azokért a dolgokért. És hogy befejezte az imát, hamarosan megszólalt a telefon, mert éppen vidéken volt, szólt a feleség, hogy mama a kórházban van. Hát tudom, már megtettem a szükséges lépéseket. Tehát a nyelveken imádkozás során egyrészt juthatunk olyan információhoz, amivel megelőzhetjük a bajt, a problémát, segíthetünk másoknak, mert azt mondja az ige, hogy a Szent Szellem által fogja Isten kijelenteni a dolgokat. Jézus is azt mondta, hogy amit hall az Atyától, azt mondja nekünk. Ez a mai napon is így működik. Egy pillanatra tekintsünk az újjászületés és a Szent Szellemmel való betöltekezés különbségére. Amikor Jézust befogadja egy elveszett, Isten két királysága számára elveszett, akkor gyakorlatilag az ő szelleme újjászületik, újjáteremtődik. Egy új ember lett Krisztusban, a belső emberre születik újjá. És ilyenkor a Szent Szellemnek egy mértékét kapja. Hát most hasonlítani szeretném egy nagy pohár vízhez, akkor gyakorlatilag egy korty abból a pohár vízből. Tehát a Szent Szellem már ott van, és ott nyüzsög az illető körül, de szükséges a teljességhez, hogy betöltekezzen Szent Szellemmel. És amikor kétféleképpen lehet betöltekezni Szent Szellemmel, az egyik, ahogy írja a Lukács 11.13, hogy aki kér, csak kérni kell, az kap. A másik pedig a kézrátétel által. A bérmálás vagy a konfirmáció ennek a megfelelője. A bérmáláskor is érintik a nebulóknak a homlokát, azt hiszem. Tehát a Szent Szellem betöltekezéskor egy teljes betöltést kapunk, és ha megint a pohár vízhez hasonlítom, akkor az egész poharat kiisszuk ilyenkor. Tehát a különbség a kettő között, hogy csak újjászületése és üdvössége van valakinek, hogy egy korty víz, vagy a teljes Szent Szellem betöltekezéskor pedig az egész pohár víz az, ami a bensejébe kerül. Ne felejtjétek el, hogy a Szent Szellem folyton tanítani akar, vezetni akar, és meg lehet tanulni, meghallani a Szent Szellemnek a hangját. Egyrészt engedelmesség kell hozzá, másrészt pedig ugye, ha minden közelebb járunk valakivel, annál jobban halljuk, mert ott van mellettünk. A szellemi fülünk, mert olyan is van, meg van szellemi szemünk is, akkor van leginkább nyitva, amikor nyelveken imádkozunk. Kétféle módon tudunk imádkozni. Magyarul, tehát a mi nyelvünkön, és tudunk imádkozni egy angyali nyelven, amit még ma lehet, hogy meg is próbálunk. Nem megpróbálunk, hanem nekiállunk. És a kettő között az a különbség, hogy amikor magyarul imádkozunk, és kérünk valamit Istentől, akkor mindig Jézus nevében jövünk elér atyám. Tehát Jézus nevében kérünk atyám tőled ezt és ezt. Semmi más névben nem kell kérni. Ez a legeredményesebb, mert Jézus így tanította, hogy az én nevemben kérjetek az atyától. És az meghallgathatik. A másik pedig, amikor angyali nyelven beszélünk, így mondja a Biblia, akkor a szellemünk szól, mi hangszálunk adja hozzá a hangot, egymást nem értjük, ezért mondták ott a felházban is, hogy ezek részegek, össze-vissza beszélnek, már reggel van, de már részegek. És ez az ima, a nyelvek imája, ez közvetlenül az atyához megy. Mondhatom, hogy egy kódolt ima, és ezt az ördög nem érti. És ezért van neki nagy-nagy problémája azzal, amikor a szentek nyelveken imádkoznak, és ezért akarja meglopni a keresztényeket a nyelvek imájától különböző hamis dolgokkal és hamis tanításokkal. Hogy minek az, meg én se értem. Az igaz világosan mondja, hogy az értelmem nem érti. Az értelmem gyümölcstelen. De ilyenkor a mi szívünk és Isten szíve összeköttetésben van. És a vasárnapi tanítás is érinti gyakorlatilag a pünkösnek a előtanítása ez, érinti a nyelvek imáját. A nyelvek imája alatt a többsége, a túlnyomó többsége dicséret, magasztalás és háladás. És kaptam egy megértést, ahogy ezt tegnap meghallgattam. Emlékeztek arra az esetre, amikor Pált és Silást bebörtönözték az ige hirdetése miatt. Megverték, kaludába zárták, belső cellába zárták. És mit tettek a napnak a legsötétebb időszakában? Éjfélkor? Fájós háttal, sajgó üllettel dicsérték Istent az ő jóságáért. Zsoltár harmadik fejezetében megnézzük a szabadítás örömét, az annyira tetszik nekem. És a szabadítás öröme volt rajtuk. Zsoltárok harmadik fejezetében, azt hiszem a 4-es. Sokszor halljátok azt majd, hogy az Úr öröme legyen rajtatok. Akkor is, amikor völgymenetben van az ember. Nem annak kell örülni, hogy lent van a gödörbe, és mint a gyalogbéka laposba kúszik, hanem a szabadításnak kell örülni, mert Jézus megváltott. A nagyobbik benned van, és ebből csak győzelem jöhet ki. Szabadulás, gyógyulás, felfelé menetel, felfelé ívelés. Tehát Isten meg akar szabadítani minden problémától. Az 1 Péter 5:7, azt nem nagyon olvastuk mostanában, azt mondja, hogy minden gondodat add át az Úrnak. Mint karácsonykor szokták készíteni a szép díszes csomagot ugye a szeretteinek az emberek. Készíts egy ilyen csomagot, tegyél bele minden gondodat, bút, bánatot, problémát, minden nyavaját, éppen köstát masnival, és azt mondja, Uram, ez a tiéd. Ez a tiéd. Egyszerű keresztény azt tette, hogy fölírta a papír ezeket a problémákat, és fölrezt a szekrény tetejére. Uram, ez a tiéd. Hát azért, mert Jézus már megváltott ezektől. Ezeknek nem szabad, hogy rajtunk legyenek. Mutatottunk 1 Péter 5:7. Azt olvassuk el.
Minden gondotokat őre elvessétek, mert néki gondja van reátok.
Hány gondot mond? Egyet, kettőt, háromat? Azt mondta mindent. Az összest. És ha egyszer hittel átadtad, akkor többet ne foglalkozz vele. Hanem bízd az Úrra a te útjaidat, a te dolgaidat, a te problémáidat. Tehát Isten szeret. Mint egy szerető szülő. Kicsik voltunk, oda futottunk. Az anyu szoknyájához, ugye? Meg az apuhoz, attól függ, hogy melyik volt elérhető. És mentünk, és ott mondtuk el a bunkat, és bánatunkat, és problémánkat. És valamilyen megoldás született rá. Ha más nem, egy puszi. De Isten ugyanígy szeret. Jézus érted halt meg. Érted halt meg, hogy mindezektől a szörnyűségektől, ami az átok által bejöttek a földre, Ádám által, ezektől mentes légy, szabad légy. Ezt lehet, hogy első pillanatban nem érthető kellőképpen kellő mélységgel, de hogyha többet foglalkoztok és elmélyedtek ezekben a dolgokban, akkor meg fogjátok látni, hogy Isten erős karja az veletek van, ami azt jelenti, hogy az ő ereje, az erős karja. És amikor mi nem látunk egy problémára megoldást, akkor Isten, higgyétek el, hogy 100 megoldást tud találni. Mert mi az okos dobozunk, ugye ez be van korlátozva. És főképpen a láthatókra. Ezért nem lehet, meg azért nem lehet, mert esik, meg fúj, és akkor magunknak korlátokat építünk. De Istennek nincsenek korlátok. Ő a világ mindenség ura. És a Szent Szelleme, a nagyobb, az bennünk él. Ezeket a korlátokat le kell söpörni. Még két fontos gondolat, ami jellemzi és kulcsa a pünkösdi eseményeknek. A zúgás, a zúgó fél és a sebes. A zúgóhoz gondolja a tengernek a nagy-nagy hullámaira. Mert azok zúgnak, még a Balaton is sokszor, amikor nagy vihar van. És ha a Szent Szellemnek az ilyen kiáradását, mint a hullámlovasok megnyergelik, akkor az nagyon-nagyon messzire el tudja vinni őket, hogyha jó időpontban nyergelik meg azt a hullámot. Tehát ha mi is jól rácsatlakozunk a Szent Szellemnek a kiáradására és a hullámaira, akkor így 20 óra szaladunk előre. A másik pedig ugye a sebesszó, az pedig ahhoz hasonlatos, mint amikor egy hatalmas nagy lehelet nagysebesen megy előre és visz előre. Isten bele lehelte az ő szellemét abba a föld bábúba, ami még ugye akkor csak bábú volt, és Ádám lett belőle. Ő bele lehelte. És Isten szellemének a szabadítása ilyen, hogy mint a sebes folyó nagy hirtelen zúdul a problémára, hogy azt elsöpörje. Halleluja! Hát ez csak ízelítője volt a pünkösdi eseményeknek és a nyelvetnek a újmának. Az erő. Látok különbséget. Aki minden nap meghallgat egy tanítást, legyen függetlenül milyen idős, vagy ha veszünk azonos idős, mondjuk nyugdíjaskorú embereket, aki naponta hallgat egy tanítást, sokkal jobb erőben van, mint aki esetleg fiatalabb és nem hallgat igei tanításokat. Vagy nincs újjászületve, vagy nincs szemszellemmel betöltekezve, vagy egyáltalán nem fogja Isten igéjét, amiben erő van. Tehát az erő nagyon fontos. Úgyhogy az erő itt van, ebben. Itt a kulcs. A Szent Szellem és a nyelveken való ima. Jó, ha az ember kapálás közben is nyelveken imádkozik, meg motogatás közben is, de ahhoz, hogy mélységében bele tudjunk menni, ahhoz egy-két órás ima időre lenne szükség. Akkor olyan közel kerülünk az Úrhoz, hogy tényleg hallunk tőle. Pénzügyi veszek, mit hova tegyünk például? Hogy tudja az Úr megkamatoztatni? Hogy tudunk kiszabadulni a csapdából, a veremből? Mert kiút mindig van. Úgyhogy ez egy odaszánást igényel. Folytatjuk az úrvacsorával. Mint tudjátok, én már az 1 Korintus 11-ből szoktam az igét hozzávenni. Gyakorlatilag az úrvacsora során megemlékezünk az Úr Jézus Krisztusról, az ő haláláról, feltámadásáról, arról, hogy él, arról, hogy velünk van, arról, hogy visszajön. Tehát Jézusról emlékezünk meg. Legyetek kedvesek, álljatok fel! Drága mennyei atyám, az Úr Jézus Krisztus szent nevében jövünk eléd, egy szívvel, egy lélekkel és egy akarattal imádságban. Eléd járulunk, atyám, és eléd helyezzük a szívünket, kérlek, vizsgálj meg bennünket, igazíts meg bennünket, bocsáss meg a hibáinkat, nem az ige és a szeretet vonalában tett lépésünket, bizalmatlanságunkat, ellenszegülésünket, és kérjük, atyám, hogy tisztíts meg bennünket a drága Szentvérrel, hogy a szellemet szabadon tudjon áradni és munkálkodni. Gondolatban ti is emeljétek fel a szíveteket, és ha van miért bocsánatot kérni, akkor tegyétek meg. Vesszük a kenyeret, ami jelképesen az Úr Jézus teste, és amikor Jézus testét magunkhoz vesszük, akkor gyakorlatilag a gyógyulást vesszük magunkhoz, mert az ő teste azért töretett meg, hogy mi szent egészségben élhessünk. Mert én az Úrtól vettem, amit néktek előtökbe is adtam, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, melyen elárultaték, vette a kenyeret, és hálákat adván megtörte, és ezt mondotta: vegyétek, egyétek, ez az én testem, mely téretetek megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hálát adok, Úr Jézus, hogy te meghaltál értem a kereszten. Köszönöm a szent véráldozatodat, köszönöm, hogy megváltottál az átok alól, és én szabad vagyok. Szabad vagyok a betegségtől, a fájdalomtól, a szegénységtől, és minden átoktól, ami az ellenségtől van. Hálát adok, Úr Jézus. Amen. Vesszük a bort, ami az Úr Jézus szentvére, és a szentvér tisztító erejéről olvashatunk a Bibliában, ami eltörölte a bűneinket, és ha vétkezünk, akkor is az Úr Jézus szentvéréhez kell fordulnunk, hogy bocsássa meg és törölje el a hibáinkat. Hasonlóképpen a pohárt is vettem, ennek utána vacsorált volna, ezt mondván: a pohár amaz új szövetség az én vérem által, ezt cselekedjétek valamennyiszer, isszátok az én emlékezetemre. Köszönöm, Úr Jézus, a drága szentvéredet, amely érettem kiontatott, és köszönöm, hogy a szentvérnek köszönhetem a megigazulásomat, az üdvösségemet. Amen. Mert valamennyiszer eszitek a kenyeret, és isszátok a pohárt, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. És természetesen a feltámadását, és azt, hogy Jézus él. Halleluja. Valakinek gondja van, a sarok problémája van, csontban valószínű, tehát fáj a sarka, hogy hiszik, hogy fájt, mert itt van már a gyógyító kenet a dicséret óta, tehát csont problémákra, konkrétan sarok valamilyen panaszra, úgyhogy az Úr Jézus helyre rakja ezeket a dolgokat. Imádkozunk most értetek. Kezünket tesszük rátok, és megengedjük, hogy a Szent Szellem ereje belétek hatoljon, és elvégezze a munkát. Mozgassátok meg azokat a testrészeket, amelyek nem jól működtek, mert ez a hit cselekedete alapján derül ki, hogy valóban szabad vagy. Amikor a szolgáló legyen evangélista, vagy a pásztor, de inkább az evangélista szolgálatára jellemző az, hogy konkrétan az Úr megmutatja és kiszólítja, hogy mit tudom én, jobb könyökre van gyógyító kenet. És akkor az illető vagy nem ismer magára, vagy csak szerénkedik, de ilyenkor pattanni kell, mint a sezlonrugó. Ugyanis az engedelmesség Isten szól az evangélistán keresztül, hogy el van gyógyító kenet. Valamikor személy szerint, hogy neked, vagy neked, vagy neked. Na most nem sok jó származik abból, hogyha valaki ennek ellenáll, vagy ellenszegül. Tehát az engedelmességgel kapjuk meg a gyógyulásunkat. Illetve ha valaki nem megy ki, akkor gyakorlatilag nem akarja átvenni a gyógyulását. Tehát akadályozza a gyógyulásának az átvételét. Tehát fontos ezekre odafigyelni. Volt olyan kérdés már másik gyülekezetből ismerősöm, hogy hát oda ment a pásztorasszonynak a férje, és mondta, hogy akkor tegyere ki. És akkor igazából akkor még nem tudtam konkrét választ adni. Hát ez lehet két okból, hogy hústestből megy oda, és azt mondja, te nem voltál mégis itt a gyereki. Ez ugye nem helyes, de amikor a Szent Szellem mutatja neki, hogy na most akkor neked téged akar az Úr meggyógyítani, akkor tegyere ki személy szerint, akkor viszont illik engedelmeskedni az Úrnak. Hát az evangélista vagy a pásztor az Úrtól hall. Most vagy betegséget mond, vagy konkrétan mondhatja, hogy kis Pista Jóska. Ezt csak ugyan kiegészítésképpen mondom, hogy tudjuk jól kezelni ezeket a dolgokat. Valamikor nem megy ki az illető, valami vagy fél, vagy nem tudom mitől, miért nem megy ki, és igazából sokszor a pásztor hazavizi ezt a kenetet, és derékben is van gyógyulás. Derékben. Itt az alsó részén, tehát a keresztcsont környékén. Ez a tudás szava által működik. Ki nem beszél mély nyelveken? És ki szeretne beszélni nyelveken? Halleluja. Jó. Következő. Hát először is, hogy betöltekezzen valaki Szent Szellemmel, újjá kell születni. Tudomásom szerint már újjá születtetek, tehát üdvösségetek van, de azért elismételjük az üdvösségimát. Tehát először Jézust kell befogadni, ez az első lépés, és miután Jézus már benned lakik, vagy bennünk lakik, utána van arra lehetőség, hogy a Szent Szellemet is oda hívjuk. És megkapjuk a Szent Szellemnek a teljességét. A nagy pohár vizet. Mert az első a Jézus befogadása a kis pohár, bocsánat, nem kis pohár víz, az csak egy korty a nagy pohárból, a másik pedig egy nagy pohár víz, hogy ez szemléletesebb legyen számotokra. Legyetek kedvesek, álljatok fel, megtiszteljük az Urat ezzel, és a üdvösség imát elismételjük azért, Jézus mindenki ajtaja, szívajtaján kopogtat. És arra vár, hogy beengedjék őt. Ez a világban levőkre igaz elsősorban, és rajtunk múlik, hogy mikor nyitjuk ki az ajtót, mert azon a szívünk ajtaján csak belül van kilincs. Tehát Jézus vár, és csak kopogtat. És egyszer csak az ajtó megnyílik. Így vagyunk itt mi is mindannyian. Következőképpen szól az imádságunk. Teremtő Istenem, eléd állok, és fennhangom imádkozom. Hiszem, hogy Jézus Istennek fia. Hiszem, hogy Jézus meghalt az én bűneimért. A Biblia tanítása szerint.
A Biblia tanítása szerint.
Hiszem, hogy Jézus.
Feltámadt a halálból.
Hogy igazzá tegyen engem.
Isten előtt.
Kérlek Jézus.
Költöz
a szívembe.
És teremts újjá engem.
Kérlek. Legyél az én Uram.
Megváltom és gyógyítom.
Elfogadom a megváltó munkádat.
És hittel megvallom.
Jézus.
Te vagy az én Uram.
Te vagy az én megváltom.
Te vagy az én gyógyítom.
Én meg vagyok váltva.
Újjászülettem Krisztusban.
Az ő szent vére. Megtisztított minden bűntől.
Köszönöm, Úr Jézus.
Az örök életemet.
Amen.
Hogyha egy Krisztus nélküli ember ezt hittel elmondja, akkor Isten kegyelméből újjászületik, üdvösséget nyer. Üdvösség pedig nagyon nagy átfogó tartalommal bír. Benne van a gyógyulás, a gyarapodás, a szabadulás, a védelem, mind az, amire az embernek szüksége van. Tehát, aki befogadta Jézust, annak megvan az üdvössége, és mind ez a sok-sok, amiért Jézus szenvedett, hogy mi szabadok lehessünk. Új teremtmény az, aki Jézust elfogadta. A belső embere születik újjá, nem a külső. Nem kell szemigazolóan cserélni, mert ugyanúgy fogsz kinézni ezután is, hanem a belső emberünk a szellemünk született újjá. A következő imádságunkkal pedig a Szent Szellemet kérjük meg, hogy töltsön be bennünket. Következő imádságunk így hangzik. Mennyei Atyám!
Azt tanítod az
igédben,
hogyha valaki
Jézus nevében
kéri tőled a Szent
Szellemedet,
te örömmel odaadod őt.
Ezért drága mennyei Atyám,
a te ígéd alapján,
Jézus nevében
kérem tőled a Szent Szellemedet.
Töltsd be a szívemet a Szent Szellemeddel.
Keresztelj meg a Szent Szellemeddel.
Köszönöm, mennyei Atyám,
hogy minden imámat meghallgatod,
és megválaszolod.
Ezért hitben vallást teszek.
Teljes a szívem a Szent Szellemeddel.
Betöltekeztem.
Beteljesedtem.
És megkeresztelkedtem.
A Szent Szellemmel.
Ennek jeleként.
Nyelveken fogok imádkozni,
ahogy a Biblia tanítja,
ahogy a Szent Szellem adja a kiejtést.
Köszönöm, drága mennyei Atyám.
Köszönöm, Jézusom.
A Szent Szellem örökké bennem.
És velem marad.
És elvezet minden igazságra.
Amen.
Jézus azt mondta, hogy amit kérünk az Atyától, azt mi megkapjuk.
Most Jézus nevében kértük az Atyától a Szent Szellemet, ezért hitben azt vallottuk meg az imént, hogy az megvan nekünk. Függetlenül, hogy érzünk valamit, vagy nem érzünk valamit. Mert az ige azt mondja. Tehát a Szent Szellem bennetek van, és a Szent Szellemet engedjük meg, hogy imádkozzon. A szellemünk adja a kiejtést, a hangszálunk meg csak rezeg hozzá. Ehhez meg kell nyitnunk a szánkat, de lehet, hogy jobb lenne, ha itt körbeállnánk. Meg is foghatjuk egymás kezét. Egyébként ne figyeljetek egymásra, a saját imádat se fogod érteni, másét meg úgy, még úgy sem. Egyedül az Atya fogja érteni. Kezdjük úgy, hogy Jézus nevében, mondjuk egy Jézus nevében,
Jézus nevében
nyelveken imádkozom.
Nyelveken imádkozom. és megnyitom a szívemet,
és megnyitom a szívemet,
és megnyitom a számat,
és megnyitom a számat,
Jézus nevében.
Jézus nevében.
Haraka tirala mamma mira takara katara harara mimara rappa parara karara titara tata. Valamilyen szótagot kezdjetek, és majd el fog indulni. Mert akartál imádkozni, úgyhogy fog is menni. Csuk be a szemed nyugodtan, mert akkor csak arra tudsz figyelni, kizárólag. Mimara, mimara, mamara, mamara. Ne a fejedre figyelj, mert nem a fejedből fog jönni, hanem a bensődből, a szellemedből. Csukott szájba nem lehet, tehát ezért meg kell nyitni a szádat. Tárata, tairara, harara, parara, marara, mamama, katara, 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 papara, papara, hamama, mamama, mamama, mamama. Ez egyéni, egyedi, mert a saját szellemed adja a kiejtést, igen. Na most már az erő benned van, ugyanaz, mint Jézusban, tehát már tudsz kézzátétellel imádkozni mindenkiért, aki hagyja magát. És benned is benned van, és mindannyiunkban bennünk van, és a Szent Szellem az gyakorlatilag őrjáratot, van erre egy ige valahol, hogy őrjáratot végez, folytat a testünk határain. És ez kétféle őrjárat, hát mint ugye egy katona is ugye a laktanya körül ugye őrjáratot, egyrészt a oltalmazó, megvédő őrjárat, másik pedig, ha mégis az ellenség betolakodott és valamit elrontott, a helyreállító őrjárat. Ez folyamatosan bennünk van, azt vegyük elő, igen, nekem is eszembe hozta az Úr. Most pedig kezünket hittel rátöztük ezekre a kelmékre, a szövetekre, és a Jézus nevében kiárasztjuk a feltámadás erejét, a szabadító kenetet, és köszönjük, Úr Jézus, hogy Te meghaltál értünk. Hálát adunk, Uram, hogy megváltottál bennünket a betegség átlától, a fájdalomtól, a szegénységtől, a bűntől és annak a következményeitől, a Jézus nevében. És ahogy Pál apostol testéről is elvitték a kenettel teli ruhadarabokat, ugyanúgy a mai napon is ez működik. Mert ezek a kenettel teli ruhadarabok eljutnak az otthonokba, ezeket amikor a testhez érintik, akkor a kenet bejárad a testbe és elvégzi a szabadító munkát. Hálát tudunk, Úr Jézus, a Szent Félváltozatért, a Jézus Krisztus Szent nevében. Megkötünk minden betegséget Jézus nevében. Levágunk minden hazug tünetet a Jézus nevében. És követeljük a test tökéletes működését, a test tökéletes épségét, követeljük a szabadulásokat, és a király hatalmának a szavából szólunk minden testhez, hogy engedelmeskedjen az igének. A Jézus nevében. Amen. Majd adok egy címet, vagy egy névkártyát, és rajta lesz az, hogy a ságvári tanításokat itt meg lehet hallgatni, és urad oda az illetőnek, és belehallgat. Ez lehet, hogy sokat segít, mert megtudja, hogy mi van itt. Tehát nem egy hókuszpók, és nem egy különleges dolog, az Úr Jézusról beszélünk. Különböző szegmensekből. Adok majd névkártyát, és akkor ott elérhetőségek is vannak. Meg van egy Békevár nevezetű weboldalunk, az gyakorlatilag az Isten békessége és a ságvárnak az utó szótagjából állt össze, hogy béke vár. De jó hangzik egyébként.
Az időnk lejárt, köszönjük az Úrnak, hogy beosztotta az időnket.
Halleluja! Áldásod rátok!